dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a mai hittanórával kapcsolatban. A mai műsorunk témája lesz a szekularizáció, iszlám és az új evangelizáció szüksége a társadalomban, illetve Európában. Manapság egy új kihívásoknak nézünk szembe. Látjuk a gyorsan változó eseményeket a világban, környezetünkben, melyek nagy hatással vannak életünkre. És ennek kapcsán tapasztalható az egyház képének változása is. Szükségessé válik amolyan paradigmaváltás, gondolkodásmódváltás. Ezeknek az egyes kihívásokra tegyünk egy rövid betekintést. A szekularizációra, az iszlám és a migráció tényére, kibérnet világra, illetve Európa társadalmi válságára. Mi lehet a megoldás ezekre a jelenségekre? Az egyik megoldás ezekre az újraevangelizáció lehetősége lehet. Szent II. János Pál pápa gyakran hangsúlyozta az új evangelizációt, ami nem egy új evangéliumból áll, amely önmagunkból, kultúránkból, az emberi szükségletek elemzéséből fakad. A kultúra nem az evangélium mértéke, hanem Jézus Krisztus, minden kultúra és minden emberi tevékenység mértéke. Magyarán megfogalmazva, nincs kultúra hit nélkül, sem hit kultúra nélkül. A mi életünk Jézus Krisztus életét kell, hogy másolja. Ő az, aki megváltoztatta a színpadot, az életünket. Ő az, aki bemutatkozott nekünk, kvázi az első felvonulás befejezése előtt. Beteljesedett az idő, és elközelgett Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Írja Márk evangélista első fejezetében, 15. versében. Isten országa és az evangélium Jézus rejtett körülírásai, szkriptumai. Ő az Isten országa, ő az evangélium. Azok az idők, amelyekben sok nép között élünk, valóban sajátos módon ösztönzik az új evangelizációt, amelynek újnak kell lennie hevületében, módszereiben és külső megnyilvánulásaiban. A keresztény hit elvesztése vagy annak elgyengülése ma egy valóság. Ez a hanyatlás eredményezi az erkölcsi érzés elvesztését. Az evangéliumi erkölcs tudata meggyengült. Az elvek és az alapvető etikai erények lassan eltűnnek. És éppen ezen a területen fontos a korrekció, a hibák kijavítása. Itt van a helye az evangelizációnak, az új evangelizációnak, amely az ige hirdetés és erkölcsi ajánlatot hoz magával. Például Camillo Ruini bíboros az új evangelizációt olyan feladatnak nevezi, amely csak minden keresztény felekezet összefogásával valósítható meg sikeresen. Európa építése során szükség van a vallások közötti párbeszédre, a zsidókkal és az iszlámmal, a vallási meggyőződés tiszteletben tartása mellett. A hívők bizonságtételei, amelyekért gyakran mártíromság fizetett, világosságát tett, hogy a keresztény hit a legjobb biztosíték az egyének és a nemzetek szabadságára. Az emberkérdés és az Isten kérdés nem választható el egymástól. Az egyház az evangelizáció révén épül, formálódik és ezáltal erősödik. Az evangelizáció célja nem lehet a külső feltételek, illetve struktúrák vagy körülmények elsődleges megváltoztatása, hanem elsősorban az ember belső átalakulása, ami egyben a világ átalakulásához is vezet. 16. Benedek pápa anno idején, mint József Ratzinger bíboros, művében a közép újrafelfedezése gyakran hangsúlyozta, hogy az Európa három pillérre épült. Az első a római jogra. Azért jöttek létre az alkotmányok, mindenkinek kötelessége van, nem csak jogai, hanem amolyan felelőssége is. A társadalom iránt, az ember iránt. Második pillér a görög filozófia. Megtanultunk gondolkodni. Itt van a nemzeteknek sokrétű kultúrája. Bizonyos kultúrába születtünk, és ezáltal mutatkozik meg egyes nemzeteknek az identitása. És a harmadik pillér természetesen a kereszténység. Szükség van az emberi méltóságra, hogy az embert embernek nézzük. Teljes személyében. Itt van a szolidaritás, a közjó elmozdítására. Ezért is lett az európai kontinens a legfejlettebb civilizáció vagy kontinens. Ma tényleg többféle veszély fenyegeti az európai kultúrát, társadalmat és az emberi civilizációt. Elsősorban egy olyan egység, mint az Unió, Isten nélkül, keresztény értek nélkül, tudjuk, hogy nem maradhat fenn. Ez világos. Ha nincs tiszteletben tartva az egyes kultúrák szabadsága, rombolja nem csak az egységét, Európai Unió egységét, hanem az identitását is. Mind az egyes nemzetekét, mind az Unió egységét. Továbbá tapasztalható és látható olyan más pusztító erejű hatások, még izmusok és ideológiák, amelyek tényleg gátot szabnak az embernek, emberi kapcsolatoknak a társadalomba, amely például támadja a családok jogait, az egyént és annak identitását. Lásd gender ideológia, tapasztaltuk a COVID-politika és oltáspolitika agresszív nyomuló hatásait, vagy ott van éppen a migráció kérdése és annak politikája. Nem beszélve a napjaikban zajló geopolitikai háborúról, ami nem csak Ukrajna területére hat, hanem kihatása van az egész világ és több nemzet országaira. Szent II. János Pál pápa gyakran beszélt olyan evangelizációról, amely meg tudja változtatni a társadalom, a család nemzetképét, és ez személyről emberre kell, hogy történjen. Ez azt jelenti, hogy egy adott személynek kell hirdetnie egy másik embernek Isten országának örömhírét. Mert a tömeges evangelizációnak nincs olyan erős hatása, mint a személyes evangelizációnak. Istent hordozó ember meg tudja változtatni, vagy hatással lenni a környezetére. Isten segítségével tehát az egyház legfontosabb hozzájárulása az emberek és nemzetek fejlődéséhez nem az anyagi eszközök vagy technikai megoldások bebiztosítása, hanem Krisztus igazságának hirdetése, amely a lelki ismeretet neveli és az igazi értékekre tanít. Az emberről és munkájáról, miközben segíti a kultúra építését, és választ ad minden valódi kérdésre. Martin Heidegger, híres német filozófus, nagyon frappánsan fogalmazott, hogy a technika igaz, átlépte az emberi távolságot, de nem hozta közelebb az embereket. Előtte látta a folyamatot, hogy a létezők elbűvölik az embert. Az értelmét a technikára fogja kiélezni, a bölcsesség le fog zülleni számítógépes intellektussá. Tudományos könyvek, tudományos ülésekké fajul, az ember elfelejti magát, a létet. Manapság nem gond például Mount Everestről selfit küldeni akárhova, vagy elérhetővé lenni bárhonnan, de ez még nem hozza közelebb az embereket. Nem lesznek boldogabbak. Nem tapasztalják meg Isten közelségét. A közelséget és a boldogságot Istenbe találja meg csak az ember. Ezért válik egyre nagyobb szükség arra, hogy az evangélium örömhíre legyen hirdetve más módon is. Lehet éppen a technikai eszközön keresztül, de még inkább személyesen. 16. Benedek pápa az egyik beszédében hangsúlyozta, hogy hirdessétek az evangélium minden teremtménynek, a világ végezeteig, Isten igazi családjának építésére. Egy közösség, amely nem ismer határokat, és amilyen amelyben a kultúrák és a fajok sokfélesége ellenére mindannyian testvérek, és így a béke erejét alkotják. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az emberek mindenhol meghallják az evangélium szavát, és hogy az egyház tanítása mélyen befolyásolja a lelkiismeretet, a mentalitást, az emberek szokásait. Ehhez természetesen szükség van buzgóságra és bátorságra. Ezzel hozzájárulunk az ember szabadságához is. Visszaadjuk a tiszteletét, valamint segítjük az igazi kultúrát. Jézus elitteket keres, amolyan húzó mintát, akár belőlünk, és nem csak ilyen statisztikai követőket. A modern társadalom az önálló személyiséget dicsőíti. Ezért is utálja az egyházat, aki példákat állít fel a követésre. Az új evangelizáció az örömhír paradoxonát mutatja be, amely szembe megy a világ áramlásával. Azok a szavak, amelyeket Jézus Krisztus az apostolokhoz intézett, amikor azt mondta nekik, hogy úgy küldi őket, mint bárányokat a farkasok közé, és személyes bizonságtételre kérte őket. A mai keresztények áldozatainak száma láthatóan riasztó, és vészharangot fúj. Karl Rahner már második vatikáni zsinat idején elmutatott arra, hogy az igazi keresztény közösségek egyre ritkábban lesznek, és szórványá válnak a szekularizált világban, amolyan diaszpórában. Sok jóra való keresztény teljesen magára hagyottan egyedül érzi magát az irodában, a gyárban, a munkahelyen. Krisztusi hitével egyedül áll társai között. Magatartását naponta fogják majd támadni, és támadásnak lesznek kitéve. Illetve szüntelenül kifogásolják majd a keresztény elveit. Viszont Jézus megígéri nekünk, és ugyanúgy az apostolainak, hogy elküldi a Szent Lelket, Paraklétoszt, hogy nem hagylak árván titeket. Paraklétosz görögül ügyvédet, szószólót, védnöket jelent. Jézus Krisztus, aki feltámadása után is szól, és szót emel értünk, a Szentlélek, akit Jézus maga küld helyette, ő az ő nevében fogja majd vezetni az egyházat és egyes híveit, és maga Szentlélek fog közben jár értünk. Ezért is fontos, hogy befogadjuk Isten Szent Lelkét az ő ajándékaival. Feladatunk a Szentlélek által példát adni az Atyával, a Teremtő Atyánkkal való kapcsolatról. Mindig készek kell, hogy legyünk tanúskodni Jézus Krisztusról. Ez a missziós feladat, apostoli feladat, és ezt csak tényleg a Szentlélekbe tehetem. Ferenc pápa gyakran mondogatja, szeretnék egy missziós egyházat, amely hirdeti bátran, buzgóan az evangélium örömhírét. Az evangelizációs felhívás az, amely keresztény szívében visszhangzik, felismerve Szent Pál szavainak mélységét, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot, írja 1. Korintusi levélben 9. fejezetében 16. versében. És napról napra sürgetőbb ez a tény. Már nem csak az evangélium szükségességéről beszélhetünk, hanem a világban egyre fokozódó gonoszság nyomás alatt fel kell ismernünk az evangélium elsődleges sürgőségét és elkerülhetetlenségét nem csak a való világban, hanem a virtuális világban, illetve kibernet térben is, ahová mai ember menekül, bújik és keres mély vágyal a szívében egyfajta reményt, életértelmet, megértést, elfogadást, amit a valóságban nem talál meg. Az egyház, amely az apostolok cselekedeteihez hasonló helyzetben találja magát, elmerülve egy idegen kultúrában. Az egyes országoktól függően bizonyos eltéréseket jeleznek, de vannak érintkezési pontok is. Számos püspöki konferencia egyetértett abban, hogy Európában az új evangelizáció mindenekelőtt az egyháztól és a hittől eltávolodott emberek, a megkeresztelt, keresztény identitásokat vesztett emberek megszólításából áll. Más szóval a keresők az evangelizáció által személyes kapcsolatot alakítani ki Krisztussal. Az új evangelizációval kapcsolatban az egyház másik aggája Európában, hogy szembe kell néznie a társadalom változásaival, új feltörekvő kultúrákkal és fokozódó szekularizációval, amelyben nincs többé hely a kereszténységnek, vagy általában a vallásnak. Az eredményül kapott felmérés jelentés szerint általános az a felfogás, hogy egyfajta a keresztény emlékezet törlése, olyan reszett. Ezért logikus, hogy az új evangelizációnak nem lehet végrehajtani új apostoli erőfeszítés és missziós buzgóság nélkül. Az eredményeket ismertető Jean-Luc Moens, az Európai Városok Misszió koordinátora szerint jó akarat és potenciál van ebben a tekintetben, de szükséges, hogy a keresztények növeljék önbizalmukat, és szilárdabbá váljanak identitásukban. Európa és kultúránk identitása a kereszténységre épül. Társadalunkban egyre gyakrabban beszélünk az iszlámról, mint valami új dologról, de valójában ez nem igaz. Az iszlám régóta már jelen van Európában. Már a 8. században muszlimok kiterjedtek például az Ibériai félszigetre, a mai Spanyolországra. Bár a kereszténység és az iszlám kapcsolata soha nem volt egyértelmű, sok konfliktus, de együttműködés is előfordult. Fontos megérteni, hogy az iszlám Európa ma nem egy új keletű jelenség. A két vallás közötti különbségek bonyolítják, de nem zárják ki együttélést. De mindenki a saját maga tisztelettartásában. Az iszlám és az európai társadalom közötti nagy különbség jelentős, különösen az egyre inkább szekularizálódó nyugati országaiban. Másrészt az iszlám világnak más a dinamikája, és a többszöri próbálkozás ellenére a politikai iszlám itt a meghatározó elem. Az integráció alatt nagyrészt olyan dolgot értünk, ami a bevándorlókat érinti, de másrészt az integráció nagy mértéke érinti a hazai többséget is. A bevándorlók országba érkezése megváltoztatja a társadalom összetételét. Ezért fontos megérteni, hogy az igényei is változnak. Fontos közelebbről megismerni, tudni ennek a vallásnak a tényezőit. Ezért kell mindig szakembereket erre a részterületre helyezni. Itt van gyakran az emlegetett terrorizmus, ami gyakran összekötünk az iszlámmal. Ennek a kérdésnek megértésében egyre alapvető lépés annak megértés, hogy az iszlámnak nincs egy formája. Itt vannak a szuniták és a síták, alapvető magasztottságban kívül ennek a vallásnak számos más alcsoportja is van. A radikális iszlám képviselői a muszlim vallás nagyon leegyszerűsített értelmezése felé hajlottak, ami a kereszténység egyfajta ellentéte, amely túlságosan fekete-fehér világnézetet mutat be. A probléma tehát nem abban rejlik, hogy leegyszerűsítették a Korán nagyon összetett kifejezésének jelentését, és másképpen értelmezték a szavak jelentését, mint például a dzsihád szót, másképp, mint ahogyan azt eredetileg szándékozták. Aggodalomra okot adó kérdés, hogy az iszlám haza még erőszakot Európába, de ez nem fenyegetés. Az elmúlt évtizedek terrortámadásainak többségét a nacionalizmus motiválta, nem a vallás. Az ilyen típusú terrorizmussal sokkal könnyebben lehet tárgyalni, és így harcolni is lehet ellene, mint a vallási indítású terrorizmussal. Az Európa problémája az iszlám kérdésében, hogy az országok nem rendelkeznek szükséges tudással, és nem rendelkeznek határozott hozzáállással az iszlámhoz. Vagy itt van a migráció kérdése. Az, hogy az országok hogyan reagálnak a migrációs hullámra, elsősorban történelmi körülményeken alapul. Nyilvánvaló, hogy az egykori gyarmatosító országok, amelyek nagy tapasztalattal rendelkeznek a lakosság cserével kapcsolatban, más hozzáállással rendelkeznek, mint az olyan országok, mint például Magyarország vagy Szlovákia. Menedékkérőknél viszont fontos, hogy a törvények alapján járjanak el. Nemzetiségtől és vallástól független egy-egy konkrét ügyet kezeljünk. Annak eldöntésekor, hogy a kérelmezőnek van-e menedékjoga, sokkal hatékonyabb lenne, ha ebben a folyamatban nagy mértékben bevonnánk a szakértőket, akik nagyon gyorsan ki tudnák deríteni, hogy a kérelmező valóban menedékjukra szorul-e. A keresztény és muzulmán vallású polgárok együttélése egyáltalán nem lehetetlen, ahogy az első pillantásra tűnhet. Fontos azonban, hogy ismerjük és megértsük a vallási közötti különbségeket, a közös meccéspontokat, és ezek alapján olyan politikát és környezetet alakítsunk ki, amely mindkét vallású polgárok számára elfogadható lesz. A következő terület, ahol szükségessé válik az új evangelizáció, a kibertér. És ez érinti nem csak a mindennapi életünket, hanem az egyházat is. Az egyházon belül nem mindegy, hogy kinek milyen rangja van vagy pozíciója a hierarchikus rendszerében, püspök, áldozópap vagy laikus hívő. Ezen a téren már nem támaszkodhat a hatalomra. Ez nem már önálló szolgáló hatalom. Viszont erkölcsi befolyásért folyamodni kell. Nem az számít, hogy az ember milyen rangot és pozíciót tölt be, hanem az, hogy milyen módon képes megszólítani az emberek szívét és elméjét. Hívő közösségeiben gyakran tapasztalható csak amolyan megszokott vallási formalitás. Ki kell jutni a templomokból, és ez a szó mentális értelmében is, átlépni azokat a határokat, amelyekben korábban mozogtunk. Benedek pápának gyönyörű elképzelése volt arról, hogy a templomnak legyen udvara, a pogányok számára is, mely a keresőknek a templomban nyitottnak kell lenni. Ez nagyszerű, de nem elég. És éppen Jorge Mário Bergoglio bíboros egy nappal Ferenc pápa megválasztása előtt ezt mondta, van egy gyönyörű kép az apokalipszisben, ahol Krisztus az ajtóban áll és kopogtat. De Krisztus ma belülről kopogtat. Ki akar menni? Ki akar jutni ebből a templomból? Ki akar jutni a kinti térbe? És követnünk kell őt. Az egyháznak, a templomnak diagnosztikáló szerepet kell kidolgoznia, és meg kell vizsgálnia az idők jeleit. Amolyan aggiornamento. Fejleszteni kell a megelőzés szerepét, egy morális immunrendszer részesévé válni a mai idők fertőzései ellen, mint a populizmus, a nacionalizmust, korrupt politikát, vagy éppen a vallási fundamentalizmus. Ezek a ma koronavírusai. Manapság az egyháznak nem terjesztenie, hanem éppen ellenkezőleg immunrendszert kell teremtenie ellenük. Ezen kívül további sebgyógyító terápiát is kell létrehoznia. Az egyháznak segítenie kell begyógyítani ezeket a sebeket, és közel kell lenni az emberekhez. Szerintem ez a külső küldetése fontos. De ott van a belső is. Jó, hogy vannak olyan keresztény közösségek, plébániák, kolostorok és mozgalmak, ahol élő hit van. Az ima, az élet és a tanulás közössége, ahol szabad vitán keresztül keresik az igazságot, mint annó idején, amikor az első egyetemek jöttek létre. Ez volt az egyetem lényege. Nem csak a diplomagyár és az információszerzés. Ez egy olyan közösség, ahol az emberek emberi lényként fejlődnek. A keresztény közösségek, a közös ima beszélgetés és a tapasztalatok megosztásának helyszínei legyenek. Nem csak a szentségek kiszolgáltatásra kell fektetni a hangsúlyt. Ez teljesen más lenne, mint az a templom, ahol vasárnap jön a pap, misézik és elszalad a következő templomba. És az ember hívő úgy érzi, hogy ott él az egyház, mert ott van a vasárnapi mise. Itt nyugodtan beszélhetünk amolyan Potyomkin faluról, szerintem. Az egyetem viszont, mint hallgató és oktatói közösség modellje, vagy a tábori kórház modelle inspiráló kép lehet az egyház számára a jövőben. Óriási változásokat igényel nem csak szerkezetileg, hanem mindenekelőtt mentálisan. De ez lehetne a megoldás, az új rálátás. Másik tény, hogy mára megdőlt a határvonal a hívők és a nem hívők között. A fővonal az elfoglalt és a kereső között húzódik. Ott vannak az amolyan hagyományos keresztények, akik a templomban jól érzi magukat, de nem akarnak kommunikálni az őket körülvévő világgal. Aztán vannak, akik dogmatikus ateizmussal is foglalkoznak, nekik sem mindegy, hogy kommunikáljanak kifelé. Viszont itt a tény, hogy az úgynevezett elközelezett keresztények száma csökken, de a kereső keresztények száma növekszik. A hívők között is, akiknek a hit nem csupán az atyák öröksége vagy amolyan ideológia, hanem út is életvitel. Vannak olyanok is, akik első ránézésre hitetlenek mondják magukat, de ha beszélünk velük, lelkileg nyitottak és kereső emberek. Nem arra koncentrálunk sokszor, hogy valaki hívő vagy hitetlen, hanem arra kell koncentrálnunk, hogy valaki zárt elméjű vagy nem. A kereszténységnek vonzónak kell lenni a keresők számára. Persze az egyházunk a hagyományos kereszténységre koncentrál, ami jó, de másképpen kell átadni ezeket az értékeket. Itt van már az a tény is, hogy a fiatal generáció még a falakban is inkább az internetes világban él, mint a hagyományos egyházi világban. Ki kell lépni az egyre üresebb terekből. És meg kell keresnünk Galileát, ahol találkozunk a élő Krisztussal. A mai Galilea pontosan a keresők világa. És lehet, hogy éppen a pogányok Galileája az. Ne csak a hívek kismaradékára koncentráljunk. Ferenc pápa szépen idézi és kommentálja Jézus példázatát, miszerint a jó pásztornak néha el kell hagynia a 99 engedelmes báránt, és az elveszett egy bárán után kell mennie. A pápa azt mondja, hogy ma lassan olyan fordított helyzetben vagyunk, amikor nem csak az egy engedelmes bárány mellett kell lennünk, hanem meg kell keresnünk a 99 elveszett báránt is. Pontosan ez a helyzetünk. Van néhány hívőnk, akikről nekünk is gondoskodnunk kell, de különösen azokról is, akik a hagyományos kereszténység teréből kerültek ki. Lényeg az, hogy velük együtt keressük a kereszténység új formáját, amely Krisztus erejét hordozza a társadalomba. Akinek ereje van, isteni ereje, és új életre tud támasztani. Köszönöm szépen a mai hittanóra hallgatóinak a figyelmüket, és egy imával szeretném bezárni ezt a mai hittanórát. Istenünk, köszönjük, hogy most a közelgő mennybe meneteled ünnepe előtt ígéretet adtál nekünk, hogy nem hagysz árván minket, hogy velünk vagy, hogy más vigasztalót küldsz nekünk, az igazság lelkét, a szent lelket. Add, hogy a szent lélek megérintse a mi szíveinket, és hogy által eljussunk arra teljes igazságra, hogy minden egyes ember Isten képmására teremtve, hogy szeretve vagyunk, mi lettünk elsősorban szeretve, és hogy megtanuljunk viszonozni ezt a szeretetet annak, aki ezt a szeretetet ránk sugározza, ránk adja. Add az áldásodat minden napjainkba. Add a te kegyelmedet, hogy a Szentlélekkel együtt tudjunk munkálkodni, és a te országodat építeni itt a földön. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Jelencsics Erich atyával.